Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 137. énekével. Nagy Istenem! És szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet. Kicsit szomorkás az idő, de a természetnek az egy szép rendje, hogy esik az eső. Azokat is köszöntjük, akik a képernyők előtt ülnek. Nagyon érdekes visszanézni a levelekből, hogy mi is ott voltunk ám, csak itt és innen is innen néztünk benneteket. Hát így köszöntjük azokat, akik máshonnan néznek minket.
És azt hiszem, hogy Enikő folytatja is.
Köszönöm szépen az előző zenekart. Még ilyen nem volt, nem tett. Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és szeretném ugye csendes napot hirdetni, a szombati alkalmat köztetek. Elég sok minden van fönn a dián. Amíg azt böngészitek, addig hadd mondjak néhány gondolatot a elköteleződésre, ami a napnak a témája. Ígértem a múltkori hirdetéskor, hogy mondok egy-két szót a szolgálóinkról. És ahogy gondolkodtam, akkor végül is úgy döntöttem, hogy egy-egy pillanatot idéznék fel, amiről én tudok. És amikor gondolkodtam, hogy ehhez a témához ki lenne megfelelő, akit megkérhetünk, akkor azt gondoltam, hogy na ezért az egy pillanatért, igen, ők. Zoli előtt, Lajos. Lajos szülész, nőgyógyász, hívő ember, és amikor végzett az egyetemen és pályakezdő orvosként kereste a helyét Pesten, akkor is, mint most is, kevés meghirdetett álláshely volt. Hívő emberként tudta az, hogy Isten elhívta őt, hogy szülész nőgyógyászként dolgozzon, de már azt is tudta, hogy van ennek a munkának egy olyan terület, ami az ő életében nem fér bele, ez a terhesség megszakítás. A józanész azt mondaná, ha velem akkor beszél Lajos, akkor biztos azt mondaná neki, hogy jó van Lajos, ennek én igazán örülök, de erről az interjún ne beszélj. Hát ő beszélt erről az interjún, és ennek ellenére, vagy ezért Isten megengedte neki, hogy legyen állása, és szülész nőgyógyászként dolgozhasson úgy, hogy hű lehessen az elhívásához, meg az Istennek való ígéretéhez, és ne kelljen olyan beavatkozást elvégeznie, ami ezzel nem fér össze. Viszont tud segíteni rengeteg asszonynak, akinek az orvosa esetleg már nem tud más megoldást, mert Lajosnál van más megoldás is. Zoli, Kárpátalja, Szőlős Gyula, lelkész. Amikor kitört a háború, biztos velem együtt mindenki olvasta különböző híreket, és nagyon hamar olvastam, és mai napig megborzongat az, amikor olvastam az ottani püspök, a kárpátaljai református püspöknek a levelét a ottani lelkészekhez, hogy maradjanak a helyükön. A józanész nekem azt mondta volna, hogy Zoli, fogd a mennyasszonyodat, aztán meneküljetek. Aztán majd, amikor mindennek vége van, akkor majd visszamész, mert annak a gyülekezetnek szüksége van rád. De Zoli akkor azon a ponton nem így döntött, hanem úgy döntött, hogy marad a maradókért és a maradókkal. Két ember, két pillanat, két döntés. Ezért hívogatlak benneteket, mert szerintem tudnak még beszélni erről. Tudtak a józanésszel szemben menni és dönteni úgy, ami akkor összhangban volt az Isten iránti elköteleződésükkel. És akkor ugye a múltkor arról is beszéltem, hogy Jézus is tökéletes példát adott az elköteleződésről. És ahogy készültem erre, akkor elém jött az, hogy talán ez az elköteleződés leginkább a halálakor, a halálában csúcsosodott ki. Mert ugye vasárnap bevonul királyként, csütörtökön elfogják, pénteken pedig a rablógyilkosoknak és rabszolgáknak kiáró büntetést kell elszenvednie és meghalnia. És akkor az én józan eszem gondolkodik, hogy de uram, hát nem lett volna elég az, hogy csütörtökön ott, hát a tanítványok amúgy is fegyvert ragadtak, ahogy jöttek a római katonák, nem lett volna az, hogy van ott egy kis ütközet, és akkor Jézus védelmezve az övéit meghal. Nem lett volna elég ez az áldozat? Miért kellett végigmennie a legszörnyűbbön? Hiszen ez a kivégzésmód, a keresztre feszítés, szerintem azóta is az egyik legszörnyűbb kivégzés, a legmegalázóbb és legszörnyűbb kivégzési mód. Még a rómaiak is elrettentésül alkalmazták, a rablógyilkosoknak, meg a rabszolgáknak. Miért kellett Jézusnak ezen keresztül menni? És amikor ezen gondolkodtam, akkor azt értettem én meg, hogy azért, hogy mindenkiért szóljon az áldozat. Azért, mert ennél nagyobb büntetés bármilyen bűnér nincs emberileg. Ez a maximum, amit ki lehet szabni. És akkor, mikor Jézus vállalta azt, hogy ezen az úton megy végig, akkor gyakorlatilag elszenvedte azt, amit ember maximálisan elszenvedhet egy kivégzés által, és így senki nem mondhatja azt, hogy ez az áldozat értem nem elég. Hogy én bűnösebb vagyok, hogy én nagyobb büntetést érdemeltem volna. Ezzel, hogy ezt elszenvedte, gyakorlatilag mindenki számára elegendő volt az áldozat. Nem kérdés, hogy ez a legmagasabb szintű elköteleződés Isten felé, és a legmagasabb elköteleződés az emberek felé. Hiszen amikor meghalt a királyért, meghalt a szegényért, meghalt a pogányért, meghalt a zsidóért, a rómaiért, a rablógyilkosért, a rabszolgáért. Érted? Megértem. És akkor fölmerül a kérdés, hogy és a józanész? Megtalálható józanész ebben a történetben? Igen, ott a Gecsemánét kertbe. Amikor Jézus azt mondja, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Ez a józanész. De Jézus folytatja. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ez az elköteleződés. Mikor ezekről gondolkodtam, akkor eljutottam odáig, hogy az, hogy én hívő emberként megyek Isten útján, és járok vele addig, amíg nekem jó, amíg nekem hasznos, amíg nekem megéri, az nem elköteleződés, az kalmárkodás Istennel. Én oda teszem magam, te is tedd oda magad. Én adok ennyit, te is adj ennyit. Hát érje már meg, hogy veled járok, drága tesók. Azt kell mondjam magamnak is, meg nektek is biztatásul, hogy megéri. Istennel járni megéri. És amikor képes vagy, és képes vagyok egyre és egyre jobban elköteleződni felé, és egy döntési pontban nem a józan eszemre, meg másra hallgatni, hanem merni vállalni azt, amit Isten nekem sugal, na akkor kezdődnek a csodák. Ehhez pedig az kell, hogy azon a döntési ponton tudjam azt mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. És akkor beszéltem, ez egy zárójel, ugye most beszéltem a kereszthaláról, októberben passió játék. Ha, akinek ez nem volt elég, az majd jöjjön el. Jó, és akkor dia. Ugye a napirendet azért tettem ki, mert én tudom azt, hogy vannak olyanok köztünk, akik esetleg nem tudják az egész napot itt tölteni, bár én mindenkit arra biztatok, hogyha tudja, akkor tegye így. Ez a napirend elég apró betűs, de ki fogom küldeni még a héten, meg a honlapra is föl fogjuk rakni. A szolgálattal és a büfével kapcsolatban csak annyit kérünk, hogy ugye, ahogy már a lapokon is volt egy kis szendvicssel készüljetek magatoknak, de aki a szendvics mellett bármi más tud hozni, amit ki tud rakni az büfi asztalra, hogy megoszta velünk, akkor azt megköszönjük. A regisztráció fontos, mert tudnunk kell, hogy mennyi gyerek jön, és mennyi felnőtt, és hogy készüljünk kis csoportilag és gyerekmunkailag. A gyerek alkalomról Hajnalka már beszélt, hívogasson másokat is, és kérjük a imádságot, a közbenjáró imádságot azért a napért. Köszönöm, hogy meghallgathatom.
És akkor még annyi, hogy ima szolgálatos is ez az Isten tisztelet. Erről lehet, hogy a prédikáció után mondok még többet, de picit hosszabb lesz, és van lehetőség imádságot kérni. Rózsa és Ádám lesz az ima szolgálatos, azt hiszem a kuckóban várják majd a prédikáció után azt, aki szeretne áldást kérni, de mondom, erről még lesz szó. Most emeljük fel a szívünket, és figyeljünk Isten szavára. Urunk Istenünk, nyisd meg az értelmünket, nyisd meg a szívünket, ahogyan figyelünk rád, üzenetedre, szent szavadra. Szent lelked jelenlétét kérjük. Amen. Az apostolok cselekedeteiből olvasom. A héten a Bibliaolvasó kalauz szerint ezt az igét is olvastuk. A 9. részből. Joppéban volt egy nőtanítvány, népszerint Távita, ami ezt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, a felső szobában ravatalra tették. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, jöjj át hozzánk mielőbb. Péter felkelt, és velük ment. Amint odaért, felvezették a felső szobába, az özvegy asszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták azokat az ingeket, meg ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott, Azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt, egy Simon nevű Tímárnál. Csodálatos gyógyítás története ez. Mi pedig erre most egy énekkel fogunk válaszolni. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 12. fejezetéből, a 46-tól az 50. terjedő verseket. Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: Íme, anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: Íme az én anyám, és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, és az én anyám. A héten kaptam egy telefonhívást valakitől, aki egy feladatnak a végrehajtását követelte tőlem, de ezt így mondom, tehát hogy nem megbeszéltünk valamit, hanem ő így követelőzött. Ez a valaki se nem a főnököm, sőt még nem is azonos felekezethez tartozunk, de mégis úgy beszélt velem, hogy így elindult bennem, tudjátok, ez a gyomor szájtáji, ilyen, hát ez az idegesség, ez a félelem, vagy ez a megtámadottság érzés. És ezen gondolkodtam, hogy már milyen régen éreztem ezt, hogy nem így vesznek engem itt körül ebben a gyülekezetben, hanem ilyen béke meg nyugalom van, legalábbis az én szempontomból, és úgy meglepett, hogy még mindig ilyen erősen tudok reagálni arra, amikor valaki úgy nekem támad. És rögtön, tudjátok, így kicsit ilyen gyerekbe mentem át. Tehát úgy éreztem, mintha az anyám, aki mondjuk éppen rossz kedvű, összeszidott volna, de úgy, hogy nem hajlandó meghallgatni az érveimet, vagy a magyarázkodásomat, hogy én most hol tartok éppen, hanem ő lehengerlően támad. És úgy megfogalmazódott bennem, hogy írok neki egy e-mailt, de olyan e-mailt írok, hogy tudjátok, ez a hogy mersz velem ilyen hangon típusú e-mail. És akkor történt egy ilyen nagyon szép simogatása az Istennek, hogy valakivel itt a gyülekezetbe elkezdtem beszélgetni. És akkor ez a valaki, de nem tudta, hogy bennem milyen indulatok feszülnek, és elkezdett mesélni, hogy ő azt álmodta, hogy ő meg én az álmában mi menekülünk együtt. És ez annyira vicces volt, és elkezdtünk ezen nevetni, és minden is így éreztem, ahogy így oldódik ez a gyomorszájtái érzés, és hogy persze nagyon fontos a bosszú fantázia, értsétek jól, mert rögtön azt érzi az ember, hogy kontroll, vissza tudom venni magamhoz a kontrollt, nem vagyok kisgyerek, nem vagyok tehetetlen. De hogy, hát, hogy ti is tudjátok, hogy nem ez a megoldás, és annyira jó volt, most így mondom egy kicsit ilyen lélektani megközelítésben, hogy találkoztam a rossz anyával a telefonban, és aztán a gyülekezetben meg találkoztam a jó anyával, értitek? Tehát, hogy így rögtön kisimultak bennem ezek a ráncok, és hogy ezt érzem, hogy nyilván ez egy picike szösszenet, de hogy a sebzettségeink valahogyan itt tudnak gyógyulni a közösségben, és ebben a sorozatban vagyunk most benne, hogy a gyülekezet egy gyógyító közösség, és stabilizál bennünket. És akkor így ezen elkezdtem tovább mendegélni, hogy ki van írva Benkőnek a falára, Benkő István iskola falára, hogy közösséget építünk. És hát ez egy nagyon szép mondat, és tudom, hogy ezt nagyon komolyan gondolják, csak ezen kezdtem el gondolkodni, hogy elég az, hogy közösség? Mi az a gyógyító közösség? Vagy mitől gyógyító egy közösség? És mitől van az, hogy egy közösség sebző közösség? Mert olyan is van. És aztán persze eszembe jutottak olyan helyzetek a gyerekkoromból, az általános iskolából, ahol meg nagyon sokat így sebződtem a közösségben, valahogy ilyen bénább voltam, és olyan osztályba jártam az általánosba, ahol nagyon sok tanári gyerek volt. És akkor persze mindenki küzdött a maga eszközeivel a helyi értékéért, és én meg valahogy nehezen tudtam küzdeni, szóval így eléggé megszenvedtem, de aztán úgy 8-ra kiverekedtem magamat. Tehát, hogy nagyon nem mindegy az, hogy nap mint nap milyen közösségbe megyek, és ott milyen impulzusok érnek, hogy az engem gyógyít vagy sebez, épít vagy rombol. Akár ha munkahelyi közösségre gondolok. És nagyon sokszor hallom azt, most már így tőletek, vagy a gyülekezetből így beszélgetünk, és akkor mesélitek azt, hogy hát az én munkahelyemen nagyon komolyan veszik azt, hogy a munkatársi csapat az egy olyan, mint egy nagy család, és hogyha nekem gyerekem születik, vagy ha én elvesztem egy idős szülőmet, akkor így és így áll mellém a munkahelyi közösség. Tehát felismerték, a multik is már, hogy egy ember sokkal jobban teljesít akkor, hogyha nap mint nap nem gyomor görcsel, hanem jó szívvel megy be egy munkahelyre, és felismerik azt az igényét a posztmodern embernek, hogy kell, hogy egy közösséghez úgy tartozzak, ami meghatározza az identitásomat, ahol számítanak rám, ahol megoszthatom az örömeimet, ahol fontos vagyok, számon vagyok tartva. Szóval igazából arra jutottam így a gondolkodásban, hogy egy építő közösségnek a létrehozásához nem kell igazán keresztjének lenni, mert ezt mások is meg tudják csinálni. Mondjuk humanistának már lennie kell, annak, aki így gondolkodik, és azt gondolom, hogy a humanizmusnak a gyökerem keresztjén, hiszen a humanizmusban az ember az érték, a legfőbb érték. És hát ez keresztény gondolat, az Isten képmása az ember. De hogyha szkeptikusabban akarok ehhez hozzáállni, akkor azt is mondhatnám, hogy hát a munkahely be akar lépni a család helyére. Azért ez is tud egy kicsit úgy feszíteni, amikor a munkahelyen szerveznek ezt-azt, hogy építsük a közösséget, de én a családomat szeretném építeni. És hát ez a helyzet, igen, hogy a nagy család, a több generációs családnak a szerepe nagyon kicsire degradálódott az utóbbi évtizedekben, vagy évszázadban, és a házasságoknak is nagyon nagy része felbomlik, tehát így könnyen jótékonykodik egy cég, csak hogy ennek is ára van. És ahogy itt gondolkodtam erről, hogy mit jelent a gyógyító közösség, Isten elém hozta ezt az igét, ahogy Jézus rámutat a tanítványokra, és azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem és anyám. Egy régi fordítás így mondja, és valamiért ez tetszik nekem, hogy fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű ige ez. Hiszen itt a gyülekezetben vannak barátságok, egymást testvérnek szólítjuk. Sokszor elhangzik, hogy adjunk teret a meghitt kapcsolatoknak. Múlt héten Andi elmondta, hogy ő ebben a gyülekezetben érezte először, hogy mit jelent ez, hogy a gyülekezet egy közösség, és hogy milyen nagyszerű mindez. És akkor ugye megjelent bennem ez a régi sláger, hogy szeressük egymás gyerekek, és akkor itt különben meg is állhatna az evangélium. De Jézus ebben az igében, hogy így mélyreástam, ugye ezért választottam, hogy ez milyen szép, és akkor így elkezdtem mélyreásni, hogy mit üzen az ige, és akkor arra jöttem rá, hogy azért itt konkrétabban is tanít bennünket Jézus. Megállnak a ház előtt, ahol Jézus tanít, megállnak a rokonai, az anyja és a testvérei. Ezt más bibliai helyen is olvassuk, hogy Jézusnak a családja aggódott Jézusért. A Márk evangéliumában azt mondják, hogy valami nincs rendben nála, hogy mintha valami mentális betegsége lenne. Elkezdték nagyon félteni Jézust. Jézus olyan tanításokat mondott, amik hát felháborították, provokálták az akkori kornak a kultúráját, tudjátok, a vallási vezetőket, ahogyan a szombatnapról tanított, és így tovább. És ahogy, nem tudom, nézitek-e a Chosent, én azért is reklámozom itt, mert azt gondolom, hogy nézni kell, nagyon jó. Chosenben például fantasztikusan ábrázolja azt, hogy mi történik ott a názáreti zsinagógában, hogy a barátja hogyan próbálja őt megvédeni, mások pedig a vallási hűség miatt majdnem lelökik a szakadékba. Tehát ez egy életveszélyes helyzet, ahogy Jézus kiáll a sokaság elé. Anya és testvérei azonban kívül állnak, és ez is úgy elgondolkodtat, hogy sokszor a vérségi kötelék nem elég ahhoz, hogy valamit megértsünk az Isten országából. Lehet, hogy vannak közöttetek is olyanok, akik izgulnak azért, hogy a gyerekeik valamit megértsenek abból, amit már ők megértettek. És ahogyan ott állnak és beüzennek érte, Jézus ezt a szituációt használja arra, hogy tanítsa a tanítványait. Rájuk mutat, és ezt mondja, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem és anyám. És megpróbálok ilyen bibliodramatikusan belehelyezkedni Máriának a helyébe, és hallani ezt a mondatot a gyerekemtől. És biztos, hogy nem esne jól, de azt hiszem, hogy nem magamért izgulnék, mert hát ismerem én a gyerekemet, mint ahogy Mária hallott már Jézus szájából ezt-azt. Én, mint Mária, láttam már Jézussal kapcsolatban egymást. Hát akkor miről van itt szó? Nem engem akar Jézus, mint Máriát kitolni. Mit tanít Jézus a család képével? András is többször mondta ezt, hogy itt a gyülekezet egy nagy család, és tényleg, amikor valakinek valami évforduló van, és figyelmeztettek erre bennünket, akkor megköszöntjük. Igen, nagy család vagyunk, de itt még mélyebbről, még mélyebb üzenet van. A tanítványságról akar Jézus valamit mondani. A tanítványaira mutat, és azt mondja, nézzétek, olyan a tanítvány-mester kapcsolat, mintha családtagok lennénk, vagyis családtagok is vagyunk. És az milyen? Milyen a tanítvány-mester kapcsolat, mint családtag? Gok közti kapcsolat. És ez az egyik ilyen pontom, hogy elkötelezett. Szoktuk mondani azt, hogy a családtagokat nem válogathatjuk meg. A családban a vérségi kötelék határozza meg az elköteleződést. Az anya legyen akármilyen is, tiszteletet élvez, mert rajta keresztül érkezett az élet. A testvérek genetikai szempontból egymásnak a legközelebb rokonai. Osztoznak a közös sorsban, a család belső dinamikájának a tapasztalatában. Vajon mit érthettek, vagy mit érezhettek a tanítványok, amikor Jézus rájuk mutat, és azt mondja, ti vagytok az én családom. Megtisztelve érezték magukat, vagy megterhelte ez őket? Lehet, hogy zavarba ejtő volt számukra? Lehet, hogy azt kérdezték, tudok-e én Jézus testvére lenni? Tudok-e én Jézus anyja lenni? Mit vár tőlem Jézus? Ez annyira kizárólagosan hangzik, szinte félelmetes meghívás. És később a tanítványok megértik, hogy Jézus ezt a családi viszonyt elsősorban magára nézve teszi kötelezőnek. Ez, amit Enikő is mondott, hogy Jézus elkötelezte magát mellettünk, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus megtette ezt, mint jó testvér, nem válogatott. Nem mondta azt, hogy ő méltó, ő érte meghalok, ő nem méltó, ő érte nem. Valaki megérdemli, hogy odaadjam az életemet érte, a másik nem. Jézus nem volt személyválogató, elkötelezte magát mellettünk. Ettől lesz a keresztény közösség gyógyító, hogy ebből élünk, hogy Jézus meghívott magához, családtagjai lehetünk, és ez olyan család, amiben ő hozza a legtöbb áldozatot. Jézus áldozatából táplálkozik ez a gyógyító közösség. És ez hálára indít engem, hogy mások vagyunk, de Jézus nem válogatott, és én sem válogatok, és elköteleződöm. Jó lesz ez a csendes nap az elköteleződésről. A másik az, hogy kiszámíthatatlan ez a családi közösség. Amikor Jézus ezt a mondatot mondja, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim, nem a vér szerinti család ellen beszél. Jézus tökéletesen ismeri az 5. parancsolatot. Jézus az, aki még az utolsó lehelletével is az édesanyjáról gondoskodik a kereszten. Emlékeztek, Jánosra bízza az édesanyját. De ezzel együtt Jézus képviseli a leválás szabadságát és szükségességét, hogy a jézusi családban nem az a lényeg, hogy tovább folytatódjanak a családi játszmáink. Sokféle családi dinamikát hozunk ide be. Értitek? Tehát, hogy egymásra, amikor ránézünk, akkor valahogy elindul ez, hogy hát ő egy kicsit nem tudatosan, hogy hát kicsit olyan, mint az anyám, vagy olyan, mint az apám, vagy olyan, mint a testvérem. És akkor elkezdünk úgy viselkedni ezekben a kapcsolatokban, és meglepődünk, és tulajdonképpen ebben lesz a gyógyulás, hogy a másik nem úgy reagál, ahogyan az én anyám reagálna. Vagy nem úgy reagál, ahogy az én apám reagálna. És amikor erre nyitott tudok lenni, és azt tudom mondani, hogy Isten ebben megjelenik, és valami mást, valami új dinamikát hoz nekem, akkor történik a gyógyulás. Így fogalmaztam meg, hogy a keresztény közösség egészséges működése rengeteg spontaneitást és rugalmasságot kíván. És feltételezzük persze, hogy mindannyian az atya akaratát keressük, csak az én értelmezésemben nem biztos, hogy az ugyanaz, mint a tiédben. Mások a reakciók, és ez a másság, ez gyógyító másság. Eszembe jut még egy ilyen szösszenet a múltból, hogy önkéntesként dolgoztam egy lelkigondozói csoportban, és az első kliensemre emlékszem, tehát aki legelőször bejött, és én fogadtam őt, ez egy ilyen emblematikus momentum volt, egy fiatal egyetemista lány volt, nagyon szorongott, és elmondta, hogy az édesanyja őt nem fogadja el, az érzéseit letiltja, nem kap bátorítást. És ahogy ott beszélgettünk, és tulajdonképpen nem történt semmi nagyon nagy dolog, csak egyszerűen én együtt éreztem vele, tudtam követni az érzéseit, bátorítani tudtam őt. Megtörtént egy másfajta találkozás. Ezt mondta az akkori vezetőm, nagyon bátorító volt, egy szerzetes nővér, azt mondta, hogy egy másfajta anyával találkozott benned. Nagyon jól esett, hogy igen, hogy a keresztény közösség ilyen, hogy találkozunk anyákkal és testvérekkel, és másfajta kapcsolat lesz. És aztán az is eszembe jutott, amikor nekem volt nagyon nagy szükségem anyára, amikor a Laci fiamat vártam, ugye ő a negyedik gyerekünk, és hát azért nyilván félelmetes sok munka, hát értitek, tehát 4 gyerek, az sok. És akkor mentem be itt a parkovodába, és akkor szembe jött velem a Bodó Anna, szerintem nem haragszik, ha kimondom a nevét, akinek azt hiszem 7 vagy 8 gyereke van, én már nem is tudom, 8. És akkor ott tolta be valamelyik gyerekét a parkovodába, és akkor mondtam, hogy képzeld, Anna, hogy állapotos vagyok, és várom a negyedik babámat, és akkor nagyon kíváncsi volt, hogy mit fogsz szólni, vagy szóval nem is volt bennem tudatosan, hogy miért mondom én ezt el ott, ő neki, tudjátok, ott az utca sarkon, és akkor azt mondja, hogy hát ez egy nagyon nagy meghívás Istentől. Értitek, hogy 16 éves a Laci, és emlékszem erre a mondatra, amit ő akkor nekem mondott, mert erre a mondatra nekem ott szükségem volt. Egy olyan anyai áldásra, egy olyan mondatra, ami megerősít engem abban, hogy jó úton járok, és hogy ez nem csak az én akaratom, hanem Isten megáld ebben, és bízhatok benne. Nagyon nagy meghívás Istentől, ezt mondta az Anna, úgyhogy ezért örökké hálás leszek neki. És azt remélem, hogy itt, amikor a baba-mama körbe összegyűlünk, akkor ezt tudjuk egymásnak mondani. Vagy amikor ti a házi csoportban összegyűltök, és van egy élethelyzet, amit ott elmondtok, akkor tudtok úgy reagálni egymásra, ahogy esetleg a származási családból nem kapjátok meg azt az áldást és bátorítást. Harmadik, milyen jellegű ez a tanítvány-mester kapcsolat, amit Jézus a családtagok közötti kapcsolathoz hasonlít, ez mélyen érzelmi jellegű. És ez azért furcsa, mert van egy ilyen alapállás így a protestáns lelkiségben, hogy a szeretet az egy döntés. És hát ez így is van meg minden, de hogy Jézus meg azt mondja, hogy nem csak döntés, én közelséget akarok, érzelmi kapcsolatot akarok. Szenvedélyesen szeret minket Jézus, és vágyik arra, hogy mi is szenvedélyesen szeressük őt. És próbára teszi a szívemet Jézus, hogy vajon nekem ő az első helyen van-e, tudom-e őt szenvedélyesen szeretni, meg tudom-e találni magamban, nem mindig, de hogy időről időre meg tudom-e találni ezt a tüzet a szívemben. Van, amikor más dolgok oda türemkednek, oda könyökölnek, amikor nagyon fontos nekem, hogy ki mit gondol rólam, az én képem, vagy amikor valami más, a pénz, vagy valami, nem tudom, kinek mi. Azt mondja Szent Ágoston a Vallomások című munkájában, hogy a tanítványság eszenciája a szeretet. Hogyha bármilyen problémám van az életben, semmi egyébben nincs dolgom, mint azzal, hogy jó sorrendet, helyes sorrendet állítsak magamnak a szeretetben. A szeretetem tárgyainak a sorrendje az, ami számít. Vajon ki van az első helyen? És hogy Jézus az első helyet követeli. Persze úgy követeli, hogy meghal értünk, értitek? Ő mindent oda tesz. Sokszor, amikor valaki megbánt, akkor azt tesszük, mint ami nekem is kísértés volt itt a héten, hogy megkeményítjük a szívünket, és azt mondjuk, na még egyszer nem megyek oda egy pofonér. És leválasztom azt a részt magamban. Azt mondanám, hogy ez egy jogos önvédelem, de amikor valami a szív keménységével jár, akkor valami meghal bennünk. Jézus azt mondja, engem szeress jobban, és akkor nem kell semmit se lefagyasztani. hogyha Jézus szeretete erős köztünk, az olyan, mint a nap, ami mindent betölt. És tudjátok, hogy a csillagok akkor is ott vannak az égen, amikor süt a nap, csak nem látjuk. Tehát, hogyha Jézus szeretete a mi napunk, akkor mindennek meg lesz a helye, de nem fog túl súlyba kerülni. És akkor tényleg fölvetődik az a kérdés, hogy milyen központú a mi családunk, a mi vérszerinti családunk otthon. Vajon a gyerek van a középpontban? Az anya van a középpontban? Az apa van a középpontban? Én vagyok a középpontban? Vagy Jézus van a középpontban? Az utolsó, milyen ez a kapcsolat, tanítványmester, kapcsolat, mint családtagok, hogy vagyunk mi egymással. Hát a lelki család nem vér szerinti, de mégis az, Jézus vére köt össze. És ez a Jézus vére, amit itt az úrvacsorában kiábrázolunk, ez azt tanítja nekünk, hogy ez egy áldozatos kapcsolat. Ebben a családban a fej a mennyei atya. Nem az én akaratom teljesül, se nem a tiéd, hanem keressük együtt a mennyei atya akaratát. Tegnap belenéztem a Misszió című filmbe, mert a zenéjét nagyon szeretem, zenét is, és megütött ez a mondat, amit már többször hallottam, de most újra, amikor azt mondják a jó jezsuita szerzetesek, hogy most már eleget szenvedett ez a rabszolga kereskedő, most már eleget vezekelt, vágjuk le róla a köteleket. És akkor azt mondja a Gébriel atya, hogy ez nem egy demokratikus közösség, hogy eldöntjük, hogy mi az elég. Ez egy rend. És azt gondolom, hogy itt a gyülekezetben is, talán nem vagyunk jezsuiták, és nem vagyunk úgy egy rend, de hogy valahogy ez az irány, hogy van nekünk egy mennyei atyánk, akire közösen figyelünk. A vérszerinti család és a lelki család egymás mellé kerül Jézusnál akkor, amikor valaki oda megy hozzá, és azt mondja, boldog az az anya, aki téged szült és táplált. És akkor erre a Jézus így válaszol, áldottak, akik hallgatják Isten igéjét és megtartják. Értitek, hogy mennyire fontos, igen, fontos a vérszerinti család, de van valami, ami ennél magasabb rendű, vagy valami gazdagságot hoz, valami növekedést hoz. A lélek általi család DNS-ének a lényege az atyához való elkötelezettség. És mi az atya akarata? Ugye azt mondja, akik cselekszik, az én mennyei atyám akaratát. Na de az micsoda? Csak két dolgot írtam ide, de nyilván itt sok ezer dologot is lehetne. Hogy minden higgyünk abban, akit ő elküldött. Hogy mi higgyünk abban a Jézusban, akit ő elküldött. Ezt mondja János 6:28-ban. És a Timóteusi levél második rész, negyedik verse, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Hát így leszünk gyógyító közösség, hogy együtt keressük Isten akaratát, azt a tekintetet, amiben Isten úgy néz ránk, hogy kivé válhatunk, hogy Isten látja bennünk azt a jót, ami ott van a szívünk mélyén. Az Isten kegyelmére szoruló embert, azt a kincset, akiért Jézus az életét adta. Ha így tudunk egymásra nézni, ahogy Isten néz ránk, akkor nem leszünk már ugyanazok többé. Akkor válunk gyógyító közösséggé. És ez nem akármilyen meghívás. Amen. Énekelünk és ima szolgálatra készülünk, és az ima szolgálatnak ez az egyik fókusza, hogy úgy keressük az Isten tekintetét, hogy ő áldást akar ránk mondani, hogy ő a helyes utat akarja nekünk megmutatni. Tehát amikor az ima szolgálatba mentek, nem elsősorban közbenjárásra számíthattok, az is lehet, hogy valaki segít nektek imádkozni, de ott az ima szolgálatosokkal együtt keresitek az Isten tekintetét. Énekelünk most, és az ige hirdetésre válaszolunk, nincs más Isten. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, ezért a meghívásért, ezért a felfoghatatlan megtiszteltetésért, hogy családtagjaidnak mondasz bennünket. És köszönjük neked, hogy mindez apró pénzre váltódik és megvalósul a gyülekezetben, a lelki közösségben, ahol egymás számára elkötelezett, áldozatos, érzelmileg mély kapcsolatokban tudunk létezni. Hálásak vagyunk, Urunk, mindazért a gyógyulásért, amit már itt a gyülekezet közösségében elvégeztél a szívünkben, hogy kaptunk másfajta anyákat és apákat és testvéreket, mint amilyenekre valaha is számíthattunk volna. És Urunk, szeretnénk a bűnvallással is élni, hogy nagyon sokszor nem éltünk ezekkel a lehetőségekkel, nagyon sokszor nem tudtunk áldozatos, érzelmileg mély, elkötelezett, rugalmas, nyitott családtagok lenni egymás számára. Nagyon sokszor ott van a szívünkben a sebzettség, a megkötözöttség, amivel ide érkezünk, és így könyörgünk, Urunk, a szabadításod öröméért, hogy tapasztaljuk meg napról napra, hétről hétre, kis csoportokban és a nagy közösségben, és az egyéni személyes beszélgetésekben, hogy oldódnak a kötelékek, és lehullanak a bilincsek, és megjelenik valóságosan a te szerető tekinteted egymáson keresztül is. Mutasd meg nekünk, hogy mi hogyan tudunk gyógyító tagokká válni ebben a közösségben, hogy a mi ajándékainkra, a mi szeretetünkre hol van leginkább szükség. Formálj, gazdagíts bennünket, Urunk, hiszen akkor van csak növekedés, hogyha az akcióban történik. Tégy bennünket, Urunk, ilyen növekedő, ilyen akcióban gazdag és ilyen mélységű gyülekezetté. Jézus nevében. Amen. Folytassuk tovább az imát és az éneklést, és az ima szolgálattal pedig élhettek.
Erőd magasztal, ragyog fel. meghalni születünk, szeríten alkuló, vörösen varázsló, csendesen lógó, hevesen dobbanó, szívünk húsza, lázas folygó, csak benned nyugvó. Sziklád rejtek, trónod izzó, szent vagy örökké való. Minden álom suhaj végén nálad vagyunk, sebektől jajduló, csendedre szomjazó, lüktetve fáradó, fáradva zuhanó, széttörve ébredő, széttörve ébredő, szívünk húsza, lázas bolygó, csak benned nyugvó. Sziklád rejtő, thank you.
Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük a záró énekünket, ez pedig a Református Énekeskönyv 229. éneke. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek békességet. Amen. Isten áldjon bennünket.